Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Példabeszédek könyvének 23. fejezetében a 26. verset, Zsoltárok könyvének 100. fejezetében a 2. verset, aztán Mózes 5. könyvének 14. fejezetében a 22. verstől a 29. verset, valamint Példabeszédek könyvének 3. fejezetéből a 9.-10. verset a következőképpen. Ezt olvashatjuk a Példabeszédek könyvében, adjad fiam a te szívedet nékem. Aztán a Zsoltárok könyvében, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Mózes 5. könyvében, add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajadnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendez házad népével együtt. A lakóhelyeden levő lévitákról se feledkezz meg, mert neki nincs birtoka úgy, mint neked. Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jól lakhassanak. Így megáldja Istened az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel. És a Példabeszédek könyvének 3. fejezetéből, tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, a mai Isten tiszteletünkön egy olyan témáról kell, hogy szót ejtsek, amiről soha, vagy nagyon-nagyon ritkán beszélek. Egyrészről azért, mert szemérmesebb vagyok annál, mintsem, hogy erről beszéljek egy gyülekezetben, másrészről pedig azért, mert mi magyarok az anyagiakat kényes témaként apostrofáljuk. Anyagiakról, pénzről nem szoktunk csak úgy beszélni, vagy ha beszélünk, akkor pedig az esetek nagy többségébe panaszkodunk, hogy milyen kevés, amiből élünk, mennyire nem fizetnek meg, mennyire nem becsülnek meg, nem lehet ennyiből kijönni, és lehetne sorolni. A pénz, az anyagiak az mindig egy olyan terület, amiről nem szokás, vagy nem illik beszélni. És így van ez az én életemben is, és így állok hozzá én is a gyülekezetben is. Persze nem vagyunk egyformák, emlékszem egy idős lelkész kollégámra, aki már nincsen közöttünk. A 90-es években az Isten tisztelet végén mindig kihirdette, akkor hát ezek a pénzek voltak, talán emlékeznek a drága testvérek, még volt 20 fillér, volt 50 fillér, és akkor emlékszem, hogy ez a lelkész kollégám minden Isten tiszteleten kihirdette, hogy testvérek, susogjon, ne csörögjön. A személyes véleményem erről, bevallom őszintén, hogy ez tapintatlanság. Ilyet nem szokás tenni, amúgy sem, de templomban, gyülekezetben meg pláne nem. Meg vagyok győződve, hogy az anyagi kérdés az mindig szívkérdés. És itt is érvényesül Jézusnak azon mondata, amit Máté evangéliumának 6. fejezetében olvasunk, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. És ha neked a kincsed a pénzed, akkor a szíved is ott lesz. Ha neked a kincsed a családod, akkor a szíved a családodé lesz. Ha neked a kincsed az Úr, akkor az Úrban lesz a szíved is. Ha neked a kincsed a gyülekezet, akkor a szíved a gyülekezetért, az Isten ügyért fog dobogni. És ezt nem lehet kierőszakolni, nem lehet nyomást gyakorolni, mert ha nem lesz ott a szíve, akkor teljesen mindegy. És éppen ezért, mielőtt erről a nagyon nehéz témáról beszélnék, engedjétek meg, hogy inkább erről a szívről, erről az emberi szívről beszéljek nektek. Az emberi szív, mondjuk ki bátran, hogy önző. Az ember alapvetően nem az önzetlenségéről híres. Önzőek vagyunk mi emberek, elsősorban magunkra gondolunk, magunkat védjük, magunkat mentjük fel, magunkat helyezzük előtérbe. Az első szavak, amiket a gyermek megtanul, emlékszem az én gyermekeim is, most éppen Emma van ebben a korszakban, az első szavak, amelyeket a gyermekeink megtanulnak, az az én, az engem, az enyém, meg a nekem. Ugye? Ezek az első szavak, az az én, nyilván alanyi, tárgyas, birtokos vagy részes verziói, de az ember, a gyermek az ilyen, önző. És ez már pici, egészen pici gyermekkorban látható, hogy ez ott van. És nincs ez másképp, amikor felnő az ember, csak átalakulnak dolgok, de a szívben ugyanaz az önző állapot marad. Ady Endrének van egy gyönyörű szép verse, csak egy részletét hadd olvassam fel, de jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Ebben is olyan jól kifejezi az ember igazi énjét, szeretett költőm, szeretett költőnk. Ha engem szeretnének, ha engem látnának, ha én lennék valakié, ha magamat tudnám megmutatni, mert tényleg ilyenek vagyunk mi emberek. És ilyen az ember, és ilyen a szíve is. Teréz anya egyszer azt mondta, és ebben nagyon nagy igazság van, azt mondta Teréz anya, bocsánat, itt nem látszik rendesen a kivetítőn, azt mondta Teréz anya, az éhínség nem azért van a földön, mert képtelenek lennénk jól lakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jól lakatni a gazdagokat. Micsoda igazság! Az önzés, a telhetetlenség, az elégedetlenség, mióta a bűneset megtörtént, azóta az ember társa lett. Az emberi szívnek ez a gyári beállítása. És ezt a szívet kell megváltoztatni, helyesebben, amiről az ige beszél, kicserélni. Pál apostol azt írja, ott a Timóteus, 2. Timóteus levél 3. fejezetében, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvő, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felbuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Isten. És ez egy nagyon jó kép az emberről, de nem kell ennek így lennie. Isten arról beszél, hogy ő kész megváltoztatni a szívünket. Hogy Istennek van hatalma ezt a szívet megváltoztatni. Ezért olvassuk Ezékiel proféta könyvében, azt mondja, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek. Szóval Isten azt az önző, telhetetlen, elégedetlen, hálátlan szívet elveszi, és ad helyette egy teljesen újat. És erre a szívre pedig a krisztusi indulat lesz a jellemző, amely önzetlen, amely megelégedett, mindenért hálás. Azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ha valaki Krisztusban van. És ha valaki Krisztusban van, akkor kap egy új természetet. Ha valaki Krisztusban van, akkor krisztusi indulat lesz benne. És hogyha valaki Krisztusban van, akkor megváltozik dolgokhoz való hozzáállása. És a régi elmúlik, és egy teljesen új lesz. Ezért mondja Pál apostol, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Hogy kell egy ilyen radikális pont, ahol elválasztodik a múlt, a jelen és a jövő. És a múltban, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem. Mint? És a régi elmúlik, és minden új lesz. Olyan, amilyen nem volt korábban. És ezt az újat akarja mindannyiunknak adni Isten. És ezért mondja, hogy adjad fiam a te szívedet. És ez az első, ez a legfontosabb. És azt gondolom, hogy az egyháznak, a lelkészeknek erről kell bizonyságot tenni, hogy Istennek adjátok testvérek a szíveteket. Mert aki istené, annak minden megváltozik, az egész élete megváltozik. A munkához, a családhoz, a házassághoz, az anyagiakhoz, a gyülekezethez, annak mindenhez megváltozik a viszonya. És ha átadtam a szívemet neki önként, akkor ő újat ad. És akkor ezzel a már önzetlen, megelégedett, hálás szívvel tud Isten mit kezdeni. Mert az ilyen önző, öntelt, hálátlan szívvel Isten nem tud mit kezdeni. Csak az önzetlen, megelégedett, hálás szívvel tud Isten mit kezdeni. És az ilyen szívben megjelenik a hála, és megjelenik a felelősség. Mindenek előtt hálás lesz az Úrnak, hogy Krisztusban új életet kaphatott. És minden tettének a mozgató rugója hála lesz. Mivel végtelenül hálás Istennek, ezért ez a hála fogja indítani arra, hogy szolgáljon neki örömmel, amit olvastunk itt a 100. Zsoltárban, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. És a hálából fakad majd az örömteli szolgálat. És nem kényszeredetten, számításból, nem érdekből, hanem hálából. Örömmel szolgál a gyülekezetben az emberek felé. És az ilyen szív megbecsüli az igét, megbecsüli az igei alkalmakat, készséges a szolgálatban, és felelősséget érez a másik ember és a gyülekezete iránt. És nem egyszerűen arról van szó, hogy humánusabb lesz az ilyen ember, hanem arról, hogy felelősséget érez a másik ember iránt, és felelősséget érez a gyülekezete iránt. És az ilyen szív érzékeny lesz a másik nélkülözésére. Meglátja a szűkölködőt, meglátja a szegényt, és felelősséget érez iránta. Azt mondja Salamon a Példabeszédek könyvében, a jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. Az Istennek átadott szívű ember nem halogat, nem vonakodik, nem spekulál vagy számítgat, nincsen hátsó szándéka, nem személyválogató, hanem jó szívvel adja tovább azt, amit ő is kapott. Mert mindenünk, amink van, drága testvérek, az az Istentől van. Mindenünk, amink van. Tőle van az erőnk, tőle van a munkánk, az időnk, a pénzünk, a gyermekeink, a családunk, a gyülekezetünk, mindent tőle kaptunk, ezért nem magamnál tartom, meg magamnak tartom meg, hanem amit kaptam, abból jó szívvel tudok másoknak is adni. Adok az időmből, adok a munkámból, adok a pénzemből, mert amin van, abból adni szeretnék másoknak. Mindezt azért teszem, mert hálás vagyok neki. És ebből a hálából fakad a felelősség is. Felelősséget érzek a munkám, a családom, a gyermekeim, a körülöttem élők iránt. Felelősséget érzek a gyülekezetem iránt. És ezzel a felelősséggel tekintek az anyagiakra. És azt, amin van, azt jól beosztom, azzal jó sáfárkodom, és nem szórom, és nem felelőtlenül bánok vele. Sokszor tapasztalom roma testvéreknél, például a feleségemnek a szülőfalujában, hogy a pénzt egyáltalán nem tudják beosztani. Nyilván tisztelet a kivételnek. És ha megkapják a fizetésüket, vagy a családi pótlékot, akkor a fizetés napján bevásárolnak, és 3 napig dőzsi van. Van kóla, édesség, kújkamel, minden van. Aztán pedig 27 napig rágják a küszöböt, meg hitelre vásárolnak, meg azért a cigi lóg ki a szájukból. És sajnos egyszerűen nem tudják beosztani azt a keveset sem. De sokszor látom a magunk fajtánál is, hogy olyanokat megveszünk, amire az ég adta világon nincsen szükségünk. Nincsen szükségünk. Csak ránk tukmálják. Szól a zene a bevásárlóközpontba, hogy ne gondolkodj, csak tedd a kosárba, meg ingyen hitel, ez a 0%-os THM, persze csak néhány termékre, ami előző héten olcsóbb volt egyébként, meg akciós ár, csak éppen az eredetit nem tudjuk biztosan, aztán megvesszük. És oly sok mindenről kiderül, hogy nem is lett volna rá igazán szükség, meg a kukában köt ki. És felelős gazdálkodás az anyagiak területén az nagyon fontos lenne, különösen úgy, hogy még az anyagiakat is az Istentől kapjuk. Persze én dolgozom, megérte, szokták mondani, de még az erőt, a szorgalmat, a lehetőséget is Istentől kapjuk. Még azt is. És mindenünk, amink van, az Istentől van. És mivel tőle van minden, ezért hálából az ő útmutatása szerint adok neki vissza. Mert ő ezt mondja. És erről beszél az ige, amikor a tizedről beszél. És nem Istennek van szüksége a tizedemre, nem Istennek van szüksége a pénzemre, nem Istennek van szüksége a vagyonomra, hanem nekem van szükségem arra, hogy tudjak visszaadni, tudjak hálából adni neki. Pál apostol azt mondja, hála áldozat, nem pedig kényszerű adomány. A tized nem a feleslegemből való adakozás, hanem amit kaptam, abból adok tovább. És van számunkra ebben is útmutatás az igében, azt olvashatjuk a 2. Korintusi levélben, tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arad, és aki bőven vett, bőven is arad. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És ahogy az elején említettem, az anyagiak kérdése, az mindig szívkérdés. Az mindig hála kérdés, az mindig felelősség kérdés. Ha a szívem Isten dobog, mert megváltott és új életet adott Krisztusban, akkor hálás vagyok érte mindenért. Ha új életet kaptam, akkor egyúttal felelősségem is van, mert Isten felelősséggel ruház fel. Beszéljünk még egy kicsit a gyakorlati oldalról, amit nagyon fontos hangsúlyozni és nagyon fontos leszögezni. Nem az számít hívőnek, aki tizedet ad, és aki nem ad tizedet a gyülekezetben, az nem hívő. Ez nem igaz, és erről nem beszél sehol a Biblia. Sehol nem beszél a Biblia. Az is igaz, amit egyszer valaki mondott, hogy a legutoljára a pénztárcánk tér meg. Ez is igaz. Ez egy nagy igazság. A hívő ember, akinek a szíve, élete megváltozott, és Krisztusban új életet nyert, annak léte a gyülekezet, annak léte a közösség. Azért a gyülekezetért pedig felelősséget vállal. A felelősség megmutatkozik a szolgálatban, megmutatkozik a kétkezi munkában, megmutatkozik az anyagi teherhordozásban. És tudjátok, nekem olyan hálás a szívem, hogy immáron 5 éve végezzük az Élelmiszerbank szolgálatot, éppen a héten kaptunk egy ellenőrzést, jöttek ellenőrizni Budapestről. Végezzük ezt az Élelmiszerbank szolgálatot, minden héten szombaton elhozzuk a metróból az aznap lejárt termékeket, és rászoruló, nélkülöző családokhoz, többgyermekes családokhoz, betegségben szenvedő családokhoz elviszük, szétosztjuk. És ezt a szolgálatot mindenki teljesen ingyen, a saját idejéből, a saját benzin költségéből végzi. És soha senki nem kapott ezért pénzt, támogatást, és hűségesen végzik a családok a gyülekezetben. És nem önző értekből, hogy na akkor én is viszek haza magamnak, mert engem is illet, megdolgoztam érte. Nem, hanem hálából és felelősségből. És sokszor észrevétlenül, talán sokan nem is tudjátok, drága testvérek, sokan nem is tudjátok, hogy van ilyen szolgálat és van ilyen felelősségvállalás ebben a gyülekezetben. És arról is kell beszélni, hogy egy gyülekezet, egy közösség, egy egyházközség is pénzből él. Vannak számlák, amelyet ki kell fizetni. A nyíregyházi egyházközségnek talán ezt is sokan nem tudják, A nyíregyházi evangélikus egyházközségnek 14 ingatlana van. Vannak templomai, imaházai, vannak szolgálati lakások, amelyeket fenn kell tartani, számlákat fizetni kell, fel kell újítani, állagát meg kell óvni, az üzemanyagokat ki kell, üzemanyag használatokat ki kell fizetni, vagy számlákat. Vannak különböző programok, alkalmak, amelyeket le kell bonyolítani, ki kell fizetni. És ehhez mind pénz kell. Már 5 éves ez az imaház, de lassan jönnek rajta ki a hibák. Elromlik egy mikrohullámos sütő, elromlik a fűnyíró traktor, elromlik az öntöző berendezés. Ezeket mindig kell javítani. De ezeket úgy gondolom, hogy ti is tudjátok, mert otthonotok van nektek is. Tudjátok nagyon jól. Az egyházközség nem az államtól kapja a fenntartási költségekhez szükséges pénzeket, hanem a gyülekezet abból él, amit a gyülekezeti tagok összedobnak. Ilyen bevétel a persejpénz, az egyház fenntartói járulék vagy a céladomány. Ezek bevételéből tudják kifizetni a költségeket, és ha van bevétel, kifizetik. Ha nincs, akkor nem tudják kifizetni. Meg vagyok győződve, hogy ezt a gyülekezetet Isten tartja el a hívőkön keresztül. Meg vagyok győződve. És lehet, hogy sok minden természetes, és sok mindent nem láttok a háttérben, vagy nem látunk a háttérben, de Isten tartja fenn ezt a gyülekezetet, meg a nyíregyházi evangélikus egyházközséget, és a hozzátartozó gyülekezeteket. Isten tartja el, hívőkön keresztül. Szoktak odajönni hozzám, hogy megkérdezzék, hogy hát mennyit adjanak a gyülekezetnek. Nem akarnak túl sokat, nem akarnak túl keveset adni. Sosem szoktam megmondani, és én sosem foglalkozom anyagiakkal. Azok, akik ismernek, akik tudják, hogy már 12 éve itt vagyok, azok nagyon jól tudják, hogy én nem szoktam beszélni anyagiakról. De egy érdekességet hadd mondjak el, drága testvérek. Ami alapján le lehet vonni a tanulságot. Van, hogy látom, hogy 4-5 tagú család befizet egyház fenntartó járulékként egy évre 2000 forintot a gyülekezetbe. Ha ezt visszaosztom a 4 tagú családdal, akkor ez évi 500 forint per fő, havonta pedig 41,6 forint. Ez körülbelül, ha nagyon jól ismerem az árakat, akkor ez körülbelül egy kilowatt óra az EON-nál. Egy kilowatt óra. Ha bemegyek a McDonald'sba, egy pár százas menü az 500 forint. Hogyha mondjuk kicsit igényesebb vagyok, akkor 2000, amit 5 perc alatt benyomok. 5 perc alatt. És tudjátok, ezt a gyülekezetet elsősorban nem az igazán jómódú emberek tartják el, hanem a hálás hívők, akik felelősséget éreznek a gyülekezetért. A mai napig vannak olyanok, ez tényleg így van, mert látom, a mai napig vannak olyanok, akik a már régen kivont egyforintosokat beledobják a persejbe. És azt gondolom, hogy ez Istennek a megcsúfolása. Isten megcsúfolása. És itt nem az özvegyasszony két filléréről van szó, ne értsétek félre. Az ilyen ember nagyon szegény lelkileg. És ezért mondtam, hogy szívkérdés az adakozás, és tudok-e adni az időmből, tudok-e adni a szolgálatomból, a kétkezi munkából. Emlékszem, valaki egyszer azt mondta nekem, Krisztián, én magas beosztású ember vagyok, nagyon kevés az időm, és ha van egy kis szabad időm, akkor én azt a családommal szeretném tölteni, és együtt jövünk a gyülekezetbe az alkalmakra. A beosztásomnál fogva jól keresek. Én anyagilag tudok a gyülekezetnek segíteni, de nem tudok eljönni dolgozni az imaház körül. És meg szokta kérdezni, hogy mire van szükség, és támogatja a gyülekezetet. És tudjátok, én ezt megértem, hogy van ilyen. Ezt megértem. És volt olyan, és van is olyan, aki eljött hozzám, és azt mondta, hogy azt a keveset is nagyon be kell osztanom, meg kell néznem, hogy mire költök, és ha szerényen is, de támogatja a gyülekezetet, de ő a kétkezi munkával tudja segíteni a gyülekezetben folyó munkát. És bármikor az imaház körül kell tenni valamit, bármit, jön és segít. Ő az első, vagy az elsők között van. És ő így fejezi ki a háláját Isten iránt, és nem vár köszönetet ezért, hanem teljesen természetes, mert szereti az Urat, hálás neki és felelősséget érez a gyülekezet, a közösség vagy az imaház iránt. És ez így van jól. A kettőt együtt kell látni, de mindenek a mozgató rugója az Istenért, a gyülekezetért hálás szív. És befejezésül azt mondja az ige, tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csüreid és must árad sajtóidból. Én sokszor tapasztaltam meg a saját életemben, hogy Isten sokszorosan megáldja az övéit. És sokszor átéltem valóságosan azt az igét, amiről Jézus beszél, itt a Lukács evangéliumában, adjatok és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Tudjátok, drága testvérek, Jézus nem hagyja az övéit cserben, ha szorult helyzetben is van, nem hagyja magára. Sőt, ő bőséggel áldja meg. Olyan jó látni, amikor a hívő emberek rá tudják magukat bízni Jézusra. Hálásak mindenért, amiük van, és nem elégedetlenek, nem hálátlanok, nem telhetetlenek, hanem Krisztusban megelégedettek és hálásak. És ezért szoktuk mondani, hogy nézzük meg a szegényt és a gazdagot. A gazdag, sokszor az az érzése van az embernek, hogy a gazdagnak a sok is mindig kevés. És nézzük meg a hívő ember. A hívő ember meg azt mondja, az a szegény, hogy még a kevés is sok. Ő bőséggel tudja megáldani az övéit. És ez a hála fogja betölteni az ő szívét, és ebből a hálából fakad a gyülekezet iránt érzett felelősség. Van egy, valaki egyszer mondta, nem tudom, hogy a bal oldalon látják-e a testvérek, az egy bűzölgő trágyadomb. És valaki egyszer azt mondta, hogy a pénz olyan, mint a trágya, ha egy kupacban van bűzölök, de ha szétszórják, akkor meg növekedést ad. És tudjátok, olyan sokszor lehetett ezt megtapasztalni tényleg. Itt a szétszórás nem arról van szó, hogy akkor szórjuk szét a pénzünket, nem erről van szó. Nem erről szól ez a mondat. Hanem az ember, amikor hálás, és tudja, hogy hova kell tenni, és minek mi a helye, akkor azt tudja. És a tized. Én ezért szoktam mondani, hogy én senkinek nem mondom, hogy ki mennyit adjon. Annyit adjon, amennyi a lelki ismeretére rá van bízva, amennyit ő szeretne. De a tized, de nem véletlen mondta Isten a tizedet, mert akinek kevés van, akkor abból a kevésből. Akinek a sokból, akkor annak abból a sokból. 100 forintból 10 forint, 1000 forintból 100 forint, az arány ugyanaz. És tudjátok, ezért az anyagi kérdés az mindig lelki kérdés. Az mindig szívkérdés. Mert hogyha a szíve valakinek nincs ott, akkor abból a 100 forintból is nehezen fogja adni azt a 10 forintot. De ha valakinek ott van a szíve, akkor lehet, hogy abból az 1000 forintból jó szívvel oda tudja adni még akár a 100 forintot is. És ezért a tiszta szívvel való felajánlásban nem maga a felajánlás az igazán fontos, hanem a tiszta szív. És ez nem pénzben mérhető, hanem a lélek gyümölcseiben. Ezért a legfontosabb, ha még nem történt meg az életedben, drága testvérem, akkor legyen az, amit itt a példabeszédek könyvében olvasunk, adjad fiam a te szívedet nékem, mondja az Úr. És adjunk át neki mindent, bízzunk őre áll mindent, az életünket, a családunkat, az anyagiakat, a munkánkat, az erőnket, mert neki ő azt ígérte, azt olvasjuk Péter levelében, hogy neki gondja van reánk. Ő neki gondja van a szűkölködőre, és gondja van a bővölködőre. Pál apostol azt mondja, hogy megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni. És ezért, ami igazán fontos, a szív. Hogy neked milyen a szíved. Mert ahol lesz a te kincsed, ott lesz a te szíved is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te szavadért. Hálásak vagyunk, hogy valóban te mindig tanítasz bennünket. És látod, Uram, én is olyan szemérves vagyok, meg tudom, hogy nem illik, meg olyan kényes téma az anyagi kérdés, de oly sok helyen, és számomra nagyon megdöbbentő volt, oly sok helyen olvashatunk a Szentírásban az anyagiakról. És látjuk azt is, hiszen egy történetben éppen arról olvasunk, ami veled kapcsolatos, hogy szegények mindig lesznek közöttetek, mondod egyik helyen. Amikor Júdásban az fogalmazódik meg, hogy jaj, ezt a drága kenetet hogy lehet Jézusra pazarolni, inkább adnánk a szegényeknek, szétosztanánk, és akkor te azt mondod, szegények mindig lesznek közöttetek. És tényleg olyan fontos, hogy legyünk érzékenyek a nélkülözőkre, hogy tudjunk odafigyelni a másikra, és hogyha kell, akkor tudjunk segíteni akár anyagilag, akár természetben is a nélkülözőkön. És olyan jó ez a mondat, nekem olyan sokat jelent, hogy ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved is. És Uram, olyan jó lenne, hogyha a mi kincsünk az te benned lenne. Ha te lennél az a drága kincs számunkra. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha az a drága kincs, ami te vagy, ez ott lenne a mi szívünkben is. És hálával tudnánk gondolni tényleg azokra, akik sok nélkülözés közepette és hálásak tudnak lenni. Ha hálával gondolnánk azokra az emberekre, akik hatalmas terheket tudnak hordozni, akik fölvállalják családok segítését, vagy gyülekezet segítését. Urunk, adj nekünk ilyen önzetlen, hálás, megelégedett szívet. Urunk, kérünk azért, hogy ezt munkáld bennünk, és a mi életünkben is egyaránt. Amen.